Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Nekem van egy pszichés távolságom az alkotástól, le kell küzdeni, oda kell érjek. Elkezdtem keresni a saját határaimat, mert ami jön, az jön. Amit meg kikönyökölsz magadnak, nem feltétlenül jó. Sokkal fontosabb az a belső út, amit az alkotás, vagy az alkotásokkal bejár az ember, mint az, hogy ennek mi a vetülete. Nem tudsz mindenhez odaérni, nem tudsz mindenhez igent mondani. Egy sors is kell ahhoz, hogy valaki ezeket a sarokpontokat, vagy mérföldköveket vegye. A flow, hát az nem itt van. Elvigyen egy lila ködbe, amiben én vagyok ott, ahol odaérek magamhoz. Ezek bevillanások, ami aztán egy műteremben lényegi erővé válhat. Mi sűrűsödik meg benned abból, hogy te élsz? Már még ilyen kérdéseket feltenni, óriási.
A mai vendégünk...
Fűriesi Csaba a mai vendégem. De mielőtt Csabáról mondanék néhány szót, egy-két másik témát érintenik. Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki hallgatja a műsort. Jó néhány ezer meghallgatottságunk van, és megmondom, jó magam nem is reméltem még annak idején, amikor lassan egy évvel kezdtem ezt a műsort készíteni, hogy el fogunk ide jutni, hogy ennyi embert érdekel ez a beszélgetés típus, ennyi ember végig tud hallgatni a mai világban egy órát, vagy akár másfél órát is, ahol két ember beszélget olyan témákra, amelyeket fontosnak tartanak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velünk vagytok, velünk tartotok, velem tartotok, és tegyétek így a jövőben is. Továbbra is kövessetek ezeken a felületeken, úgy, mint Google Podcast-en, Apple Podcast-en, máshol is. Értékeljetek, ez sokban segít bennünket olyan szempontból, hogy így még több emberhez el tud jutni ez a műsor, mert én úgy gondolom, hogy fontosak ezek a témák, fontosak ezek az emberek, ezek a beszélgetések is. Jó lenne, hogyha ebben a rengeteg zajban, ami most körülvesz bennünket, ilyen témákról is beszélgethetnénk is, hosszabban elgondolkodhatnánk, és hát ha bennetek is, kedves hallgatók, elindulnak az olyan gondolatok, amelyek hasznosak lehetnek az életetekben, úgyhogy folytatom, mennek tovább a műsorok, lassan a 20. műsornál fogunk tartani, de előtte itt van Fűriesi Csaba, festőművész, képzőművész, aki nem is olyan régen volt 50 esztendős. Csaba egy nemzetközileg ismert festőművész, akik a képei a Magyar Nemzeti Galériától kezdve az amerikai Monterreyen keresztül, Dresden át, Oxfordon keresztül, még sorolhatnám, hol találhatok meg is a magángyűjteményekről, nem is beszélgettünk feltétlenül. Sok díjjal kitüntetett, komoly presztízzel rendelkező festőművészről van szó, aki emellett egyébként végtelenül szerény, és nagyon-nagyon remek beszélgetés lehet vele folytatni, amely a következő jó, bő egy órában hallható is lesz számotokra. Fogadjátok szeretettel Fűriesi Csabát! Fűriesi Csaba a vendégem a mai műsorban, és hát ismét megélhetem azt, hogy milyen jó, hogyha valaki magához invitál, most lehet, hogy a szokássá válik. Nem te vagy már az első, de a második, aki a saját otthonában vagyok, illetve az egyik otthonában fogalmazott, így ma később kitérünk el, hogy miért mondom azt, hogy a másikban. A gyönyörű budai helyen vagyunk, ahol hallható, hogy a zavaró zaj nincs velünk. Tehát ez tényleg egy kreatív terület, és hát akivel beszélgettek, ugye Fűriesi Csaba festőművész, és leírtam itt magamnak a tervemét, hogy mikről szeretnék beszélni, aztán meglátjuk, hogy merre fogunk menni. Az első dolog, amit én kicsit felkészülök ilyenkor, és körbenézek a neten, és az első, ami feltűn nekem, az a születési dátumodban a nap és a hónap, ugyanis én is akkor születtem, amikor te. Mi március 24-én születtél, te is?
Igen.
Én is március 24-én
születtem.
Gratulálok. Isten értesüljön. Ennyi teljesen személyes volt, engedj meg. Egy ember találkoztam eddig életemben, aki szintén március 24-én született, egy régi kollégával, úgyhogy érdekes, egy picivel idősebb vagy nálam, egy picivel, aminek én külön örülök, én abban valam vagyok, hiszen te most voltál kerek esztendő évforduló volt, most voltál 50 éves, ami nem látszik, mert nem tudom, 50 évet azt látni kéne az embernél, nem tudom, hogy ez azt hogy éri meg az ember.
Valószínűleg egyéni adottság is.
Igen, igen.
De kiül az arcára az embernek.
Simán kora 40-es éveidben is tűnő embernek látszol. De én egy picikét azért beszélnék a karrier elejéről elindulva, hogy aztán kicsit a mába, művészetről, sikerről, az mit jelent egyáltalán egy festőművésznek, grafikusnak az, hogy siker. Ilyenekről beszélgetnénk, hogyha benne vagy.
Rendben.
Ugye Salgótarjánban születtél te, ha jól tudom, de nem feltétlenül Salgótarján a te, hogy mondjam, ahonnan kiindultál, hanem Pásztó leginkább, jól tudom.
Igen, én ott 18 éves koromig ott éltem.
Pásztom?
Igen.
De akkor Salgótarján csak a születési hely, tehát igazából helyen. Nem Salgótarjánban nőttél fel, és ott járt a óvodába, iskolába.
A születési hely, jó, nyilván a megye központ, persze. Tehát azért ez adja magát, hogy más lehetőségekkel bírt, mint a környező kisebb-nagyobb városok, de Pásztón is nagyszerű volt, tulajdonképpen minden elérhető volt, meg volt minden. Ott végeztem a gimnáziumot, és akkor utána tulajdonképpen mentem tovább.
Hát miért azt mondtad, hogy is itt ülünk Budán is festőművész, egy kicsit nagyon ugrunk itt időbe. Tehát ez hogy indul az ember? Tehát én arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy jut el oda, és nyilván ez nem A és B lépcső, hanem több lépcső. Tehát te is úgy kezdted mindjárt, hogy ügyesen rajzol ez a gyerek, és még szeret is. Tehát ez hogy néz ki ez a dolog?
Ez egy teljesen jó kérdés. Az a helyzet, hogy nyilván ahányszor fölteszik nekem, annyiszor próbálom megtalálni már magam
számára. Érzem, hogy eredeti kérdéssel jöttem.
ezt egy jó választ, amit aztán mindig nem tudok megismételni, de a lényeg az, hogy ügyesen rajzol ez a gyerek. Hát most ez nyilván elhangzott, mert azért ehhez a pályához is kellenek bizonyos alapfeltételek, hogy az a recepten rajta legyen, amikor ugye megszületik az ember, van egy sorsvonal, vagy egy recept, és ez ki kell legyen pippálva, hogy ez neked megvan.
Ez kicsit ilyen genetikával összefüggésbe tűrhet? Tehát, hogy benne itt van, mert azért valakinek vagy van hajlam ahhoz, hogy nem mindenki rajzol egyből jól. Leg lehet tanulni rajzolni bizonyos szinteket.
Nagyon nagy szinten. Ennek a szakmának is nagyon nagy része megtanulható. Van, amelyik nem, de van, amelyik megtanulható. Én azt gondolom, hogy én ebbe tanultam is egy jó adagot, de amikor még nem tanultam, de már valami látszódott, akkor volt az, amit te mondtál, hogy jó rajzol ez a gyerek. És ezt kívülről a tanáraid, vagy a...
Tehát megerősítést adtak.
Azért. Abszolút. Uh-huh. Na most az a helyzet, hogy valahogy, nem valahogy, hanem a képzőművészeti rész, a vizuális rész az emberen belül, tehát a fejlődés ugye sem belül, kicsit később válik komplexebbé, mint a többi. A tánc, a dráma, a zene az a legkorábbi. Uh-huh. És ugye, hogy a Picasso mondta, hogy tulajdonképpen a gyermeki zsenialitásnak vannak vizuális, optikai, vizuális eredményei. Ezek olyan behatásmentes, annyira egyedi, olyan kis izolált dolgok, de még semmiképpen nem nevezhető tanult, vagy kiképzett, vagy a szakmát ugye jól kiművelő.
Reflexió a környezetre esetleg? Azt lehet mondani, amikor még rajzolgatott a gyerek, hiszen ki önkifejezés.
Mindenképpen. Ugye az más kérdés, hogy mondjuk előveszünk Japánban egy általános iskolai mondjuk harmadikos osztályt, meg Németországban, vagy Magyarországon, vagy Angliában, és elkezdenek rajzolni a gyerekek, akkor mindegyik felrajzolja a napot a bal sarokba, vagy a jobb sarokba. De mindegyik napot rajzol, és napsugarakat. De nem beszéltek össze. Tehát van valami
ősi,
kapocs. Ami, hát ennek vannak aztán, aki ebben jobban belemegy, biztosan. Én nekem ez azzal a varázslattal tölt el, hogy valami van a recepteden, amit hozol, független attól, hogy aztán nem mész képzőművészeti pályára, vagy nem csinálod.
Nem kell, lehet, és nem is kell mindenkinek festőnek lenni az én. Nem tudom, mondta, hogy szerencsére azért taxisofőrök is vannak, és buszsofőr is kell, meg tanári ember, és ez így jó. De ez a recept, azért ezt a receptet, és maradjunk ennél akkor a hasonlatnál, azért ebben rendesen bele lehet túrt is elrontani. Tanár, szülő által, foglalkozzál valami rendesen, fiam. Nekem volt egy osztálytársam, aki remekül rajzolt, kb. Minden, ami papír nemű volt, de ez itt irodalomkönyv, bármi, abban rajzolt. És én rengetegszer láttam azt a támogató hozzáállást tanároktól, hogy fiam, mi lesz belőle? Mi lesz? Most ez a fiú Eindhovenben tervez jelenleg egyébként Philipsnek, tehát egész jól sikerült valamire vinnie, tehát annak a gyereknek.
Nem tudták eltántorítani.
Nem tudták. Tehát, hogy neked meg volt az a környezeted, amely, tehát melyik oldalt kaptad? Ilyen szempontból, aki inkább támogatott, vagy mind a kettőből volt?
Így visszanézve azt mondom, hogy a támogató oldal nagyobb volt, de azért ahogy ugye, tehát mindenből volt, így lehet mondani, de győzedelmesedett a támogatói oldal, és megerősített abban, hogy amit az ember úgy magából is azért érez, hogyha valamihez hozzányúl, akkor azt szívesen teszi, azzal úgy egy kicsit önjutalmazást csinál, hogy egy abban nem vesz észre, hogy mennyi idő telik el, amíg...
Ez a flow élmény.
Ez már megvan gyerekkorban, csak akkor még nem tudod, hogy flow élménynek hívják.
Hát, szerintem ott látod a legtöbbet a kisgyerekeknek. Elfejt, hogy ebéd van, elfejt bármit, amit csinál, abban teljesen benne van.
Ez így van. És amikor ez egy ilyen elszállít, elvisz, és ott békén hagy, és ebben elmerülsz, lubickolsz, Ez akkor is meg lehet élni, most így felnőtt fejjel, máshogy éli meg az ember, de keresni nem lehet ennek. Nagyon speciális összetevői vannak, ami térben, időben önmagában automatikusan megjelenik. Tehát gondolok itt a mai napon arra, hogy amit most itt adogok, hogy tulajdonképpen ben vagyok a műteremben, nem tudom előidézni a flow élményt.
Hogy tehát tisztő flow lesz. És akkor 11-kor meg majd kávézok. Aha.
Nem, ilyen nincs. Ez ilyen nincs, mint nálam az sincsen, hogy déltől kettőig van egy pici szabadidőm, akkor bemegyek a műterembe dolgozni. Én nem tudok így beugrani. Nekem van egy pszichés távolságom az alkotástól, amit egyszerűen le kell küzdeni, oda kell érjek, meg kell érkezzek a közelségébe annak a helyzetnek, hogy tudjak dolgozni. Nagyon érdekes, mert nem tudok minden nap a műteremben lenni, mert egyszerűen úgy él az ember, senki se tud valószínűleg, nem is jó. És valószínűleg nem termékeny, hogyha állandóan kiég az ember, vagy elhasználódik. Saját magad számára se tudsz élményt teremteni azzal, hogy dolgozol folyton. Egyszerűen néha abba kell hagyni. És az abbahagyás, elmész egy hétre tengerpart mellé egyáltalán, de amikor felveszed a munkát, és jönnek a indulataid, ingereid, hogy dolgozzál, akkor bizony kell egy pici idő, hogy visszaérkezzél abba a közegbe, abba a hullámhozra, vagy azzal az energia, hogy megint tudjál dolgozni. Ez a pszichés távolság az alkotástól, vagy az alkotáshoz. És ez érdekes módon, amikor mondjuk eltelik egy hét, hogy nem dolgozol, akkor talán egy hét nem kell, de jó pár nap kell, amíg aztán, még akkor is, hogyha olyan löketed van, hogy dolgozzál, akkor is. Ez lehet egy kicsit elvont, vagy absztrakt, vagy nem tudom.
Nem, én abszolút értem. Okay. Mondja, ami érdekes számomra ebben, hogy nincs olyan, hogy bárhol az életben, tehát sétálsz, jársz, kelsz, mozogsz, azért te is ugye két laki életet élsz, Ausztriában és Magyarországon is élsz, hogy, és alkalmanként Szereden is vagy, hogy erről kitérünk, tehát hogy látsz dolgokat, és inspirál, vagy felhúz, vagy pozitív, tök mindegy, melyik a palatta negatív és pozitív között, és akkor nem tudsz festeni, de ha nekem gondolataim vannak mondjuk egy könyvhöz, amit szeretnék írni, én jegyzetelek, leírom a dolgokat. Te ezt magadba jegyzeteled idézőjelbe, és azt elő tudod hozni mondjuk a műtermedben? Vagy ez hogyan történik?
Kinek hogy?
A tiédre vagyok kíváncsi.
Igen, ebben az értelemben, mert, és nálam is mikor, hogy.
Értem.
Van úgy, amikor annyira beég egy látvány, hogy az semmiféle egyéb eszköz nem kell.
Csak az agyat.
De van úgy, amikor lejegyzeteled, vagy levázlatozod, mert az kell hozzá, hogy megőrizzed.
Csinálsz, nem érted, lejegyzeteled, hogy mit látsz, vagy lerajzolgatod kb. Az alapokat? Tehát ez most hogy képzeljem el? Ugye én nem vagyok festő, grafikus, ezt nekem meg kell értenem, hogy te miért gondolsz.
Jó, hát akkor így mondom, hogy volt, hát nem tudom hány éven keresztül, jó sok éven keresztül egy ilyen pici noteszem minden évben. És ebben nem csak rajzoltam, hanem leírtam, ha láttam egy olyan, tegyük föl a részletet az egyik utazásom során, ami nem konkrétan rajzilag volt fontos, hanem mondjuk egy benyomásnak, egy hangulatnak, vagy egy...
szavakkal le tudtad írni. Aha.
Egyszerűen, igen, de egy közlekedési lekopott tábla, amiről már nem lehetett tudni, hogy most ez behajtani tilos vagy, de valami narancsos, régen talán vöröses, és talán egy viszintes vonalfej. Ez egy ötletet adott, ez a felület, tehát ez az elhasználódott felület arra, hogy ezt csak leírtam.
És arra éppen így volt, hogy ezt előhozd az ötletet. Tehát mondjuk telefont használsz erre, hogy lefotózod?
Most már nyilván ennek
tehát áll. Ezt akartam, hogy tehát a mai módszer 21. században használd mondjuk az okostelefont?
Mindent visz.
Mindent
visz.
Tehát mindent eszközként visz. Tudod használni bőven.
Hát minden, abszolút. Tehát ez egy tulajdonképpen egy ilyen tárhely. Így ebben az értelemben használva azt mondom, hogy a zseniális találmány, mert tehát nem kell egy noteszt elvinni magaddal. Ja,
amíg én azt hiszem, hogy az egész, hogy ez egy külön témáról sok mindenkel fog beszélni, hogy ez egy spoiler következő műsorokkal, mesterséges intelligenciára, robotikára, amely érdeke. Amíg te használod, nekem nagyon tetszik a Yuval Noah Harari gondolat erre, amíg te használod a rendszert, addig rendben van. Amint ő használ téged, és abba az oldalról, hogy függesz tőle, addig van baj. Tehát ez, amire te beszélsz, hiszen ebből remélhetőleg egy utóbbi asszamblás, egy festmény, egy grafika, valami fog születni. Tehát nem a fotó a mű, bár van rendezők is, hallom, hogy egy iPhone-t használnak, a Soderbergh egyik filmét, kifejezetten iPhone-nal vette föl, mert azt mondta, hogy ha jól emlékszem, és majd kijavítanak a hallgatók, hogy vannak határai. Tök egyértelmű, hogy mit lehet vele, és mit nem lehet vele, és ezen belül mennyire tud kreatívan gondolkodni. Tehát ez is lehet egy megközelítés, mint a vászonnak. Hát festhetsz te 20 méterszer, 70 méterre is, és még azon túl is. De azért valahogy az emberi méreteken, de azért megadja, hogy mekkora lehet egy festmény, gondolom én. Tehát a határok, és abban mire viszed a figyelmet, stb. De nagyon érdekes ez, amit mondtál. Tehát öt együttésre használod abszolút a technikát és a technológiát. Azt nem tudom, hogy jutottunk pásztorról idáig, de ez jó. Nem zavartak ez téged egyébként az emberek. És te belőled mondjuk pásztor nem... Legnagyobb elnézést kérik a pásztoriktól, de még nem a világ közepe. Tehát
onnan... A pásztorjaknak az?
Igen, nekik igen, de hogy mondjam, művészetileg sem.
És nekem is az volt annó.
Tökéletes, de pont az én kérdésem, hogy te onnan hogy tekintettél ki? Tehát aki ügyesen rajzol, ez a Csavika, már elnézést, ez lehet, akkor ő belőle majd egy jó tanár lesz, majd rajztanár lesz, vagy mit láthattál te magad előtt perspektívát, amikor mentél tovább?
Hát ezt, igen, mindenképpen. És hát ugye, ez kicsit olyan ez a dolog, visszanézve, hogy amikor kinyitsz egy ládát, mondjuk, amiről nem tudod, hogy milyen mély, és ásol lefele, vagy veszed ki belőle a dolgokat, akkor amikor 20 centinél vagy, akkor azt mondod, hogy ez egy ügyesen rajzoló, amikor egy méter mélyen ásol le, akkor rajztanár, amikor még mélyebbre mész le, akkor azt mondod, hogy én tudom, képzőművész, amikor nem folytatom.
Ki az, aki ás ebben az esetben?
Most ez egy képlet volt. Innentől fogva az van, hogy nem volt elemzés tárgya az én életemben ez, hogy hova jutok, vagy mi az, ami... Tehát egész egyszerűen annyira szervesen alakul, sose bántott, sose volt negatív környezet, hogyha vagy elutasítás, hogyha én képzőművészettel foglalkoztam ekkora koromtól, És ez egy, ez állandóan nyílt egy új terület, állandóan vonzott beljebb ez a dolog. A rajztanárként végeztem Nyíregyházán.
Nyíregyháza, másik oldal.
Abszolút. És fantasztikus környezet volt, remek a időszakom volt. Uh-huh. Nekem erősebb oldalom volt a rajz és a vizualitás, mint amikor kötelezően fel kellett venni egy másik szakot.
Mi volt
ez
a
volt
másik?
A földrajz. És ez azt jelenti, hogy ha lehetett, akkor bekéreckedtem másik csoportokhoz modellt rajzolni, vagy stúdió gyakorlatra, vagy egyáltalán. Hát nem mondom, hogy dupla óra számba, inkább tízszeres mennyiségben vettem magamhoz
a rajzvonalat.
És nagyon sok esetben az is segített rajtam, hogy meg tudtam hívni harmadéves koromban a kiállításomra az egyik földrajz professzort, uh-huh. És ez a vizsgán azért visszaköszönt, és tehát ez segített maradjon ennyiben diplomatikusan. De máskülönben nem kalkuláltam én ezzel, de így adta ki a dolog az életem. A kollégiumban volt egy mosókonyha, uh-huh. amit nem használtak. Ezt mi megkaptuk egy jó páran ilyen kis műteremnek. Nagyon picike volt. A 4 méter x 4 méter.
Hát picike.
Akkor nekünk egy ilyen bázis volt, és imádtunk ott lenni, meg csacsogni, meg egyáltalán amit abban az életkorban rálát az ember, képzelektünk, és természetesen próbáltuk művészként megélni ezeket a pillanatokat, és dolgoztunk. Ennek következtében főiskola alatt tulajdonképpen kiállításokat csináltunk saját magunknak, meg a lehetőséget kerestük, ahol.
Többes számban beszélsz, tehát ez egy csoport?
Hát tulajdonképpen egy-két sráccal, aki
barátunk. Tehát ugye együtt mozogtatok.
Persze. Aztán ott ugye ehhez kellett egy közeg, egy ilyen jó, egymás hátba veregetős, beszélgetős, inspiratív közeg, aki azt mondja, hú, ez de jó, ennek híre ment, ennek volt realitása. És aztán tulajdonképpen mi volt a realitása? Őszi tárlatokon, egyéni kiállításokon, csoportos kiállításokon tudtunk megjelenni, ami feltétlenül azt mutatta, hogy itt már nem csak arról lesz szó, hogy én egy gimnáziumban rajzot tanítok, hanem arról van szó, hogy engem ez sokkal mélyebben érdekel. Elkezdtem keresni a saját határaimat, mi az a dolog, ami túl van azon, hogy 4x4 méteres kis műterem, és mi az, ami túl van azon, hogy én milyen, úgy mondom, hogy visszajelzéseket kapok magamról, milyen személyes utat, egyéni lehetőséget tudok bejárni abból, annak kapcsán, hogy ezt a szakmát kezdem el mélyebben művelni.
Sokkal jobb tudatosságot, hogy mesélsz róla, tehát mint hogy addig ilyen teljesen természetesen alakultak ezek a lépések, és itt a főiskolai valószínűleg vége felé résznél egy ilyen nyílt az, ahogy mondtad, egyre mélyebb ásás, és itt már egy ambíciót is hallok, hogyha jól hallok az ember szám, hogy hol tudnék én tovább menni. Nem biztos, hogy tanár leszek abban a formában, hogy iskolában rajzot tanítok, vagy földrajzot, hanem megyek tovább ezzel. De ezek szerint kaptad is a visszajelzéseket, hogy amit csinálsz, mert azért én értem, hogy a művész ne szóljanak bele, hogy mit csinál alapvetően, mert egy külön téma, hogy kik támogatják a művészt, és mit fessen, hogyan készítsen, de mégis, de azért fontos a visszajelzés, mert azért mégis az emberek, mi döntjük el, hogy te, bocsánat, ha két zsák van, a jó zsákban vagy, vagy a rossz zsákban vagy ilyen szempontból, és az embernek láttatnia is kell magát. Tehát te úgy gondolod, hogy én nem ész tovább, és akkor ezek szerint tovább is tanultál ezek szerint.
Igen, egyébként azért érdekes ez, amiről most kérdezel. Napokban fogalmazódik, illetve hát már elkezdődött egy könyvnek a készítése, ami a körülbelül 25 évet fog bemutatni. Azokat a munkáimat, amit még jóformán kis állítottunk, de viszonylag korraiak. Uh-huh. És pont most vagyunk ott, hogy van egy válogatás, hogy mik kerüljenek ebből az időszakból bele ebbe a
könyvbe.
Uh-huh.
Ezek grafikák, festmények, minden együtt?
Jellemzően papír alapú munkák, uh-huh. És így főként grafikák, uh-huh. De amikor most éppen egy olajkép készült mondjuk egy cellulózlapra, vagy egy nagyméretű kartonra, alapozott kartonra, mint hordozóanyag, valószínűleg az is helyet talál a könyvben, mert szerves része annak a folyamatnak, ami be tudja mutatni azokat a szemléletet, vagy azt a viszonyt, amit, vagy azokat a képiesült motivumokat, és motivumokat, uh-huh. ami jellemez azokat a korszakokat, vagy periódusokat, vagy projekteket, később már így is lehet mondani, és azokat a motivumokat, amik azóta is tartanak, mint kvázi képi vándormotívum, vagy előképeket a mostaninak, vagy hát ezek aztán...
Kérdés, már egy téridő, ugye nagyon jó adja magát, hogy 50 éves vagy, 25 év, egy ilyen, meg ugye, ha visszatekintesz, velem is volt éppen, Corvinuson tartottam egy előadást, ilyen retrospektív 15 év, és akkor kicsit rá vagy kényszerű, vagy visszatekintsél, amikor rendezget a dolgokat, és ugye összerakod, így már látsz mintákat, ugye akkor nem mondhatod meg 20 éve ezelőtt, vagy 30 éve ezelőtt éppen milyen minták voltak benne, de így láthatsz egy évet is. Ennek, amiről te beszélsz a könyvben, aztán javíts ki, hogyha hülyeséget mondok, sokkal inkább az a lényeg, hogy te, mint ember, hogy fejlődtél, mi a hatása kértek téged, melyek lettek aztán zsákutcák, mert nem arra akartál tovább menni, olyan szempontból visszatolattál. Tehát itt te vagy a lényeg. Nem a téma, hogy most itt falu, az ember, nem tudom, egzisztencializmus, stb., hanem te vagy a lényeg ennek a középpontjában.
Ez teljesen így van. Tulajdonképpen a Keserű Katalin mondta egyszer egy beszélgetésünk folyamán, hogy egy könyv készítés, egy könyv csinálás, az az egyik legnagyobb a ön elemzés, egy tükör. Most ebben teljesen igazán. És hogyha megnézed, vagy hogyha igazából azt mondom, hogy objektív akar lenni az ember, látszik, hogy ki az a művész, aki magáról készít egy könyvet, uh-huh. és melyik az a könyv, amit egy művészről készítettek.
Aha, ez nem mindig ugyanaz. Hogy lenne? Még szerencs, hogy nem ugyanaz. Tehát ez sokkal belsőségesebb, ha te benne vagy egy ilyen könyv. Mit nem, milyen sorrendben, hogyan, mert ez egészen más, mint egy szakértő idézőjelben ilyen összeállítja.
Tehát ez egy nagyon komoly szakma, a végignézni egy fél életutat, vagy egyáltalán válogatni.
Vagy negyedet, ugye?
Vagy negyedet.
Vagy számoljuk, igen.
Vagy egyetlen egy periódust, vagy... és egészen máshol tudnak hangsúlyok lenni, de azért, tudom mondjam, nagy tévedések nincsenek, tehát olyan más arcot nem lehet bemutatni valakiről, saját magának sem, mint egy...
Hát én annyiban nem is vitatkoznék veled, hogy te bármit tehetsz ebbe a témába, végül úgyis én vagyok az olvasó, aki valahogy érti. És az, ha mellettem ül egy másik hölgy, amellett egy másik úr, az mind-mind más lesz.
Ez fantasztikusan így van, abszolút egyetért.
Tehát amit te legjobban tudsz megcsinálni, ezt a könyvet leveszed 10 év múlva a polcról, még mindig érezd, úgyhogy van valami kapcsolódásod hozzá, és 20 év múlva meg ne feltétlenül érts egyet vele. Talán, mert az ember változik.
Ja, ez teljesen így van, ez jelentek már meg könyveim, vannak munkáim, olyan is van, ami díjat kapott, és stb. Stb. És az ember mai napig néha késztetést érez, hogy még azért azt a pici részhez szívesen hozzányúlnék mondjuk a képen belül.
Magához a festményhez.
Ez egy nagyon érdekes dolog. Az más kérdés, hogy nyilván a mai ésszel, akkor abban a minutumban, amikor elkészült ez a munka, azt közölted azzal a hozzányúlással, azzal a attitűddel, azzal
az
egyáltalán,
nem,
akkor az volt.
Akkor az volt, igen.
Most így ezért egy kicsit, hát így mondom, hogy már más ember vagy. Már nem tudsz úgy abban viszont.
Vagy nem vagyok.
Abszolút.
Szerencsé.
Semmi gond ezzel.
Képzeld a saját fejeddel lenni most 16 éves. Azért ez kicsit furcsa ennek.
Abszolút. Bár mást válaszolnék egy-két helyzetben, meg egy-két, de
ez most biztosan.
Jobba vagyunk, semmi gond. Ezzel együtt visszamenőleg Tehát akkor is az ember valahogy némely résznél mást gondol most, viszont ez a szép benne, ez az a dolog, ami egyrészt nem csak az alkotásnak van egy pszichés távolsága, hanem valamelyes szinten az alkotások, a készműalkotásoktól is van egy eltávolodás. Abban a pillanatban, amikor már el tudod engedni, de amikor már nem úgy gondolsz egy munkára, hogy az a tiéd, hanem úgy tudod megnézni az egyik alkotásodat, mint egy kívülálló, az egy nagyon érdekes találkozási pont. Nekem volt ebben egy...
Van ilyen lehetséges?
Elmondom. Volt egy vacsora meghívás, nagyon régi találkozás után, és ahogy kinyílt az ajtó, ott csüngött egy kép a falon, amit én, ez az én festményem volt, nagyon rég láttam, és egyszerűen már nem élt bennem ez a kép, nem tudtam, hogy ez nekem valaha elkészült, tehát ezt elkészítettem, és amikor ránéztem erre a képre, akkor nem úgy néztem rá, hogy tudatában voltam, hogy én készítettem, hanem mint egy friss szemű néző.
Hogy az tetszett a kép?
Az a fantasztikus, igen, de nagyon érdekes kérdés, mert az volt a jó benne, hogy másodpercek töredéke alatt megérkezett, hogy ja, hát ez az enyém.
Persze.
De előtte megelőzte az, hogy nekem volt egy friss
nagyon
személy.
Pici.
És ez nekem egy olyan jó érzéssel töltött el, mert tetszett vissza.
Tehát az a millisekundomra emlékszel, hogy az ott rendben volt?
Igen. Ez a minimum 10 év telt el, és a között, hogy ezt a képet én láttam. Tehát elment, kiment egyáltalán a memóriádból, és nagyon-nagyon jól esett nekem ezt látni. Úgyhogy tulajdonképpen ezek az eltávolodások, ezek az elengedések, ezek segítenek ahhoz, hogy egy picit úgy nézed, mintha nem a tiéd lenne. Na most, ez fontos.
Tetszett, azt mondtad, és muszáj egy gondolati síkon eljátszani. Jó. És ha nem tetszett volna, akkor mi van?
Az is egy nagyon fontos visszajelzés lenne, amiért én abban a szerencsében voltam, vagy az következett el, hogy megelégedésem volt ez a dolog, azt az oldalt erősítettem meg bennem, hogy tulajdonképpen ugye az egyik legnehezebb dolog, hogy mikor hagysz abba egy munkát. Hol
mikor
van
kész?
Az?
Mikor van kész?
És tulajdonképpen ott, amikor már nem kell segítség a mestertől, vagy egyáltalán bárkitől, hogy figyelj, ez kész van, ez hagyd abba, hanem te beérkezel abba a pozícióba, hogy
finito.
Ki tudsz szállni. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanis amikor egy kép összeáll benned, amikor a képnek van egy igazsága, a látványnak van egy igazsága, ez egy erő, ez rombol, ez épít, rombol, ez egyszerűen ott van. Megérkezik pillanatokon belül. Ha ez megvan, akkor az nem kell hozzátenni, nem kell elvenni, az úgy van kész. Most kész állapotot magadban elérni, hogy ki tudsz szállni, és azt tudod mondani, hogy ez megvan, szerintem ez az egyik legnagyobb dolog abban, hogy elengedjed, vagy ott kezdődik egy dolog, hogy elengeded ezt az alkotást. És amikor ezt visszalátod ennyi idő múlva, és még nem vennél el, nem tennél bele mást, akkor annak az időben, amikor ezt megcsináltad, az egy hitelessége volt, és ez érvényes.
Megerősítés. Igazából egy megerősítés.
Ez, igen, így van. Úgyhogy most ez nem belső, így mondom, fecsegés, amit én itten...
Belső?
Nem,
igen. Szerintem ez egy érdekes fecsegés. Hát, a kettőket érdekel engem, melynek a...
Okay,
én megmondom szintén, alapvetően önös érdekű beszélgetést folytatunk, amit más is érdekel, hát ha nem, nagyon sajnálom, mert nem köt a reklámszerződés senkihez. Tehát, nem, szerintem nagyon érdekes gondolat, mert amit véghez viszel, mert ez a mi van akkor, ha nem, ha igen, és nyilván itt a objektív, szubjektív mesdjén mocorgunk, mert hát ha neked az van, nyilván megint a többiek hogyan értelmezik, ez ezerféleképp lehet értelmezni, ez egy saját út. És azt érzem a szavaidban, hogy nem véletlenül festő mondjuk az ember, vagy képzőművész, és mondjuk lehetne író is, mert ha ezt szavakkal le lehetne írni, akkor szavakat használnak, és ezekhez legalábbis nekem biztos nincsenek meg eléggé az a kellék tárom, ami a szerbantalnak, meg a törkéről beszéltünk itt, akár Pilinszkiről, stb. Mert szerencsére azért a magyar szavakkal bántak úgy emberek néhány száz éven keresztül, és itt jön be az, amikor próbál a szavakkal megfogalmazni, de ezt igazából maga a kép tudja hozni.
Tehát az így van. Mondjuk van egy-két kollega, aki a fantasztikus jól tud fogalmazni, és sokszor beszélgetünk, barátok, ismerősök, vagy egyáltalán csak egy rádióinterjú, amikor olyan hangzik el, hogy Jézusom, hát ezt én is tudom, és most ő kimondta. És én sose hoztam ezt a felszínre, vagy sose...
Nem, ebbe az irányba mentél, hogy annyit nem beszéltél műveidről, mert azért ezt is lehet gyakorolni. Tehát az ember beszél, vokalizálja, visszahallja, hogy mit mond róla. Ha ide most, és látok itt festmények, ezek a tieid, ugye? Persze. Ezeket, hogyha ránézek, és magam elkezdem nézegetni, mondjuk az egyiket, és van ez az állapot, vagy bejövök az ajtón, és nem nézek rá arra a festmérbére, az előbb ránéztem, és te elkezded nekem mesélni egy történetet, sztorit, ami abba torkolik. Az élményemet sokkal inkább irányítottad, gyönyörűen mesélsz a saját élményedről, és én nem tudom, hogy feltétlenül az A verzió, vagy a B a jobb ebből a szempontból, mert mind a kettőnek megvan előnye, hátránya. Hiszen az sokkal kevésbé lesz már rólam fog szólni, nem rólad. És történetben nagyon jól tudjuk, ezer dolgot el lehet adni. Tehát mindenféle képzőművészete. És ez nem rosszként mondom, de akkor már megvan a történetem hozzá, megkaptam a mesét. Már megvan a farkasom, a piroskám, megvan minden hozzá, de lehet csak úgy ránézni egy kép, hogy hú, ez a piros ruhás kislány mit csinál az atorzomborzalott rajta? És egészen másképp állsz hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy nem rossz, nem jó, de lehet, hogy te, mondjuk a te, hogy beszélsz vagy nem beszélsz a festményre, lehet, hogy olyan szempontból jobb az első élmény tekintetében, mert hát azért engedtessék meg, hogy ezt mi százféleképp értelmezzük. És lehet, hogy te mondjuk nem is akarod elmondani, és ott megjött ez a gondolat. Mert ez a te legbelső dolgod.
Máskülönben pedig fölépül az emberben nálam, mert mondtad az előbb, hogy most...
Igen, az ember szeret általánosítani, de hát végülis rólad beszélünk itt most.
Általában, hát most ez lehet, hogy megint akkor egy ilyen nagyon személyes, de én azért nem mondom, hogy tetten érem magam, hogy beszélgetek magamban, vagy magammal, mert ez sem azon a síkon, tudatosságon zajlik, hogy esetleg fel tudom idézni a szavakat, de van egy kommunikáció az alkotás időszaka alatt, lévén kommunikálsz a munkával, amit készítesz, és ezen belül van egy, akkor most ezt ide, akkor ezt...
Ez egy belső?
Abszolút. Ez is egy kommunikáció, amit tudom, mi a nyelve, nem szavak, nem... pillantások.
A gondolatok régen, nem?
Hát igen, csak ugye ezeknek a gondolatoknak tehát a gondolat, amit kiváltja, az az, hogy most ez a vörös foltnak a mértéke, a mélysége, a kontrasztja, az iránya, vagy egyáltalán, hogy hova kerül a kompozíción belül, most nagyon festői kezdtem, vagy próbálom ezt magyarázni, akkor ez egy, akkor most kicsit visszább, vagy nem visszább, ezek gondolatok, de mégis egy struktúrában vannak benne, tehát valamilyen szinten, akkor kicsit följebb, akkor kicsit lejjebb.
A struktúra az a te fejedben van szintén, vagy például ilyen agymetszés, meg ilyesmiről beszélgetsz, vagy is?
És nem feltétlenül tudatosak, mert nem... amikor abba hagyod és leteszed, és azt mondod, hogy készen van, akkor nem vonazóval, 2,5 centivel teszem arrébb, hanem egyszerűen valami ilyen hasból, és akkor ez az a talán a recepten ez, hogy ez az érzék, vagy ez az, amit lehet, hogy nem lehet megtanulni, mert...
Ez a csipetnyisó.
Az a csipetnyisó.
Neked mennyi a csipetnyisó?
Igen.
Ez nagyon fú, rengeteg gondolatot hoz belém, hogy hogy az embernek akkor, ugye azt mondtad, hogy távolságot hozol is létre az alkotástól, fizikailag is ugye Salzburgban van a ott festel igazából. Csak ott? Tehát, meg, hogyha van Cereden, akkor van
is,
a tábor, de vagy pedig ez bárhol előfordulhat itt a Pesten is? Vagy ez
hát
most?
Leginkább a tehát nekem műteremhez kötött az most Salzburgban és Cereden is van, és Budapesten is készítek műalkotásokat, ez természetesen azt jelenti, hogy egyszerre három helyen nem lehet lenni, van egy főcsapás irány, és vannak olyan projektek, vagy olyan alkotások, ami bizonyos helyszínen jönnek létre. Ezek kötöttek most, mint műterem itt, vagy vannak olyan installációk, amik tudom, egy múzeumban jönnek létre, természetesen azt előkészíted valamennyire. Oké. Most itt, ahol és ahogy vagyunk, ez egy a műteremnek használatos helyszín, de nem érzed a festék illatot, hát mert most éppen nem itt készülnek a munkáim. Nagyon érdekes ez, mert fizikailag, tehát a fizikaiság az alkotás elkészítésénél azért ugye nekem műterem környezet az ami ehhez hozzá segít. A műterem az, ami egy kicsit bepaszpartuzza
az a keret.
Igen, és ez most itt, bár itt találkozunk a műteremben, ez most egy kicsit itt szünetel.
Érdekes, az műterem szót mondtad, és ami eszembe jutott erre, hogy alapvetően te főműtermed az az agyad, és az a fizikai valója, amikor elkezded tényleg festeni, és ez a manifestálódása abban a bepaszpartuzott, éppen Salzburgi műteremben történik. Hogy például egy picit másik területre. És kicsit csapongunk nyilván, de ugye itt művészként tovább mentél, tanultál, előre mentél az úton, de mégis egy kicsit egy másik témát érintenék. Mennyire fontosak ezek a plecsnik címkék, hogy az ember, és megmondom, miért kérdezem azt, hogy az ember előre juthasson ebbe, szóval, hogy annak élhessen, amit szeret gyerek óta csinálni. Mert azért az nagyon fontos, sokan szeretnek rajzolgatni, kevesen lesznek képzőművészek, erről beszéltünk, nem is biztos baj, nem is való feltétlenül. De én a zongoránál is a saját gyerekemnél álltam a zongoratanítás, nekem a negyedik tanárunk van zongoratanárnál, és azt leültünk külön beszélgetni, nekem azt mondtam, nekem az a célom, hogy a gyerek 20 évesen is szeressen leülni a zongorához. Ugyanis nem hiszem, hogy ő Liszt Ferenc lesz. Sőt, talán Mozart sem feltétlenül, de ez a dolog, ez, amit zongorának hívnak, az azért van, hogy valahol kifejezzem magam, amit nem tudok szavakkal, és jól érezzem magam. Ha más is élvezi, örülök ennek. Most te ebből a saját területeden tovább fejlesztetted magad, de az, hogy kell-e, hogy te mondjuk, nem tudom, New Yorkban, Berlinben, Rómában kiállítsál ahhoz, ezek azok azért neveztem ezt Pestinek a dolgok, hogy te festhessél, kell, hogy bizonyos kiállít, gyűjtőknél megjelenje a te neved, és ez ember ezt mennyire tudja irányítani? Tudom, komplex a kérdés, amit is mondok.
Igen, komplex, igen.
Ez onnan, hogy az ember ott még fiatalon elindul és megy tovább. Ez a fejében van, hogy össze hol szeretne kiállítani, hogy ez hogyan tudja ezt egyáltalán létrehozni, mert nem feltétlenül jár azért a zsömle a másik oldalon, hogy úgy mondjam, is meg tudjon az ember élni. Ráadásul úgy, hogy családja is van mindenked.
Na most, amikor tehát amikor elindul az ember gyerekként, ezekkel nem kalkulálni.
És ez természetes.
És a mai napig sem kell kalkulálni. Vannak időszakok, amikor kalkuláltam ezzel, és azt vettem észre, hogy én most ezzel foglalkozok, de nem jó, hogy foglalkozok, mert ami jön, az jön. Hm. Amit meg kikönyökölsz magadnak, vagy esetleg nyomulás hajtasz végre, vagy nyomulsz, nem feltétlenül jó. Nekem már ez nem jó. Még ha...
Mi?
Nekem nem áll jól az, ha könyökölök. És ezt én tudom magamról. Mert valahol elkönyveltem, megértettem, hogy ami eljön, az eljön. Ez azért nagyon fontos, mert ez nem kompromisszum, kötés, ez nem visszavonulás, ez nem valaminek a hiányának a leplezése, vagy esetleg eltüntetése, hanem egész egyszerűen sokkal fontosabb az a belső út, amit az alkotás létével, vagy az alkotásokkal bejár az ember, mint az, hogy ennek mi a vetülete. Döntőnek érzem. Ugye, hogy ezt jobban megvilágítsam, van egy olyan szándék mindenkiben, bennem is, hogy ezt hogyan tudom megmutatni. Hogyan tudom felhívni erre? Abszolút. És ez nem probléma. Az a kérdés, hogy ebben hol van egy olyan balansz, amitől te jól érzed magad, jól alszol, nem bántasz meg másokat.
Magadat sem.
Magamat sem. Frusztrálom azzal, hogy ezt azért csinálhattam volna egy kicsit máshogy, vagy jobban, vagy erőteljesebben. Ez egy mindenféleképpen határpontnak érzem, és azt gondolom, hogy bizonyos esetekben ki lehet tapogatni kollégáknál, vagy valamikori kollégáknál, vagy nagy életművéknél, elhunyt kollégáknál, hogy mikor volt az a pont, amikor magára talált, és jobban érdekelte az alkotás, mint az a hatásmechanizmus, hogy melyik múzeumban van, melyik gyűjtőnél van, hol állít ki, ki ír róla, pont. Ugyanis hiteles számomra hitelesebbé tud válni akkor, hogyha azáltal emelkedik, vagy azáltal érlelődik.
Nem kíváncsiak, mit akarsz mondani, mi által emelkedik?
Hogyha ezt az utat járja. A munkásságát valakik nem azért használják, hogy érvényesüljenek, hanem elsősorban, mint saját utat járó képzőművészek, és ezzel a saját útjárással, vagy saját útnak a kiteljesedésével befutnak.
Igen, azért rengeteg igen nem van, az, ugye a műsorunk címe igenek is, nem? Mert rengeteg igen nem van, amire azért el kell dönteni, hogy melyik meghívásra igent mondok, mikor alkotok, például, hogy ezeket az elvonulásra beszélek, és azért ezek az igenek, nemek rendesen különbözhetnek egyének között, hogy mikre mondnak igent, mire nemre, és legtöbbször, hogy sokszor később jössz rá, hogy hát lehet, hogy nem biztos, hogy itt kellett volna lennem, jobb lett volna, hogyha festeketek otthon, míg máskor lehet, hogy oda kellett volna mennem.
Ez így van. Ezt én is most, utólag okoskodom. Ennek a megélése, ez is olyan, hogy amikor ott vagy helyszínen, és igent kell mondani, vagy nemet, akkor innen jön, és nem tudod, hogy mi a következménye, vagy kalkulálsz vele. Egész egyszerűen azt gondolom, hogy amikor fiatal az ember, más pozícióban van, több mindent kell elvállalni, több minden a dolog az, amiben te belekapcsolódasz, és aztán egy idő után már tudod, hogy most már ez nem kell, de nem azért, mert listázod magad meg, centizgeted, hogy hol tartok meg ezek a borzasztóságok. Egész egyszerűen nem tudsz mindenhez odaérni, nem tudsz mindenhez igent mondani, nem tudsz minden felkérésre.
Egy kicsit a korba itt azért látsz különbséget, az ember 20 évesen.
Hát feltétlenül.
Érdekes, ha olvastam, talán utaltam neked rá, amikor beszélgettünk ugye, egyik művede leplezésénél, hogy Képlet című könyvében Barabási Albert László beszél arról, hogy ugye a siker és a sikeresség kérdése jön az elő, hogy az ember hogy mi kell ahhoz, hogy valaki sikeressé váljon. És itt nyilván a környezet azért erősen meghatároz olyan szempontból, hogy ki dönti el, hogy mondjuk jó egy festmény. Tehát ilyen tök alapkérdés. Hogy ezek a szakértők döntik el ezt a kérdést, vagy te döntöd, te jónak találod, és azért abban csak reménykedni lehet, hogy ezt más is jónak találja, mert ami a te utadról beszélsz, az egy teljesen belső út, aminek a manifesztálódása végül a saját műved. De mondjuk a sikeresség kérdésében. Ki dönti el, hogy egy kép jó-e, vagy rossz-e? El lehet ezt dönteni, például szerinted?
Hát, ismét egy bonyolult kérdés.
Hát ilyenek kell de, kérdés. Most egy-két mondatban megválaszolom.
Igen. Hát nagyon, nagyon kedves vagy, hogyha ezt megelőlegezed. Erre nagyon nehéz a válasz.
Lehet, hogy nem is lezárt, csak elmerkedünk.
Inkább. Valamilyen véleményrendszerünk nyilván van arról, hogy mit jelent az, hogy sikeresség, meg egyáltalán mi az, hogy jó kép, vagy ez nagyon nehéz. Ebben ugye az előbb mondtad, hogy neked mást jelent egy festmény, vagy egy műalkotás, most generálisan, bármilyen műalkotás, melletted ül egy másik személy, neki ugyanaz, egész más jelent, és a többi. És ahány ember annyiféleképpen jelenthet, és annyiféleképpen érkezik meg, annyiféleképpen rezonál belül, annyiféleképpen nyit meg, tegyük föl hozzáadott referenciákat, vagy hangulatokat, mi más. Na most ezt kicsit úgy ki kéne lökni mondjuk egy olyan terepre, hogy azt mondjuk, hogy mégiscsak van a világ történelemben, amik, hogyha nagyon felülről nézzük, hogy nagyságrendileg nagyon sok ember egy bizonyos műalkotásról azt mondja, hogy ez egy remek mű. Tehát ezek nem véletlenül vannak, és nem biztos, hogy ezt a pozíciót minden alkotás megkapja. Tehát...
Igen, de én ebben vitatkoznék olyan szempontból. Na most tessék, vitatkozok fel, de a Leonardo da Vinci Mona Lisájára klasszikus gondot, hogy az sokáig nem volt egyáltalán egy híres festmény, és azért ott rablás, minden ez meg az, olyan sztoria van, hogy lehet-e azt mondani, hogy nyilván a leghíresebb festmények között tuti ott van a világon. De hogy ezt meg lehet-e mondani, hogy ez azért, mert ez olyan mű, annyival jobb, mint egy, nem tudom, egy Monet, Manet, bármelyik kép, vagy egy Füriesi. Én nekem van olyan érzésem, hogy ez nem mérlegelhető, hogy ez hány kiló, hány érzés, hanem egy kicsit inkább emberi, sokkal inkább emberi, sztorifüggő. És a sztorinak te jó oldalán vagy, a saját döntéseiddel, hogy egyszer csak elkezdő, valaki rákapott, akár sznobizmusba, akár az ő gyűjteményében van egy Füriesi, én be is kéne egy Füriesi. És jó, akkor, ezért lehet, hogy te ezért nem tettél sokat, de ez téged hozzásegített ahhoz, hogy aztán még több legyen egy falon, és egyre inkább menjen tovább. Ja, hogy az ott kiállított. Ja, hogy a könyve itt jelent meg. Akkor engem ez jobban érdekel.
Ja, hát nézd, minden szakmának, és ez teljesen igaz, amit mondasz.
Ez nem bántólag akarom mondani, csak ez nagyon emberi. Hogy így,
minden szakmának megvannak a saját mechanizmusa, a törvényszerűségei, amiben ugye érlelődnek műalkotások, művészek. Az, hogy egy munka mitől jó, egy művészeti tárgy, vagy egy alkotás mitől jó, ezeknek is megvannak a saját szabályrendszerei, meg annak is megvannak a szabályrendszerei, hogy hova kerül, hol lesz bemutatva, és ez mennyivel ragozza az értékét, ki ír róla, milyen könyv jelenik, meg milyen gyűjtemény, melyik múzeumban. Mai napig, mint a kortárs művészetben, mint a, tegyük fel a reneszánsz, vagy amit említettél, bárhol ezt nagyító alá vesszük. Sőt, marketing eszközök a reneszánszban is megvoltak.
Hát,
Salvador Dalina is megvoltak, Picasso-na is megvoltak, és Jackson Pollock-na is megvoltak, és a mai napi is megvannak a világvezető, hogy hívják, képzőművészeinél. De ennek tegyük föl a százaléka más, ami megvolt még az előbb említett művészeknél, mondjuk Dalinál vagy Picasso-nál, és lehet, hogy más százalékot képvisel a mostani kortárs művészek életében, vagy életútjában a marketing kérdés, a bemutatás kérdés, a híresztelés, a felkapás, a népszerűsítés. Ez nem szabad, hogy elhomályosítsa csón minket arról, vagy bárkit, hogy az a műalkotás, az megállja a helyét, híresztelés nélkül is jó az a műalkotás, vagy nem jó. Egész egyszerűen ki lehet jelenteni, hogy vannak jó műalkotások, és vannak nem jó műalkotások, és ez egy ilyen egyszerű dolog. Az a nagy szerencse, hogyha jó műalkotás, és egy jó művész kapja meg azt a marketing pozíciót, és azt a híresztelést, és akárhogy is van, Leonardo és a Mona Lisa, az egy jó műalkotás. Azon meg lehet
cizellálni. Van nyilván,
hogy a Leonardon belül ez a legjobb munka, vagy nem ez a legjobb munka. Ennek van egy saját sorsa. Máskülönben a könyveknek is megvan a sorsuk, és a műalkotások is bejárnak, és ennek a áldott képnek megvan a saját sztori, hogy te is említetted, és természetesen nem lehet minden egyes műalkotásnak sztorit regisztrálni, vagy kelteni, vagy csinálni, vagy egyáltalán lejegyzetelni, hogy minek mi, de nagyon fontos, mint a mai világban, a legendárium gyártás, az legalább annyira fontos, a kortárságban is.
Legendárium gyártás, ezt megérzem.
Bocsánat, vagy legenda.
Értem, legenda gyártás, értem a lényegét, hogy ezt, van, kell sztorit készíteni hozzá.
Úgyhogy oké, most hát sok és összetett témákat mondtál, vagy kérdéseket. A másik az volt, hogy jó-e mitől jó egy műalkotás, mitől nem. A másik pedig az volt, hogy ugye ezt hogy ragozódik. Azt hiszem ez volt a másik kérdés, ugye, vagy legalábbis ezt érintetted, hogy most hát ugye az nagyon fontos, hogy a belső, ennek a szakmának a mechanizmusai az példának, akkor válaszolok is példa is, kinyitok egy katalógust, vagy átadok egy katalógust egy gyűjtő galériás, és már láttam a saját szememmel, hogy nem is biztos, hogy a munkákat kezdi el nézni.
Neveket.
Hanem a pedigrédet, a CV-det, azt, hogy...
Hát hol állították
és ki? És tulajdonképpen ez is egy érdekes dolog, és nem lehet elítélni.
Hát, hogy előszűrték. Abszolút. Hát gondold végig, ha valaki a mobába kiállított, azért az át kellett menni valamin.
Abszolút. Át kellett menni valamin, és hát így van.
Tehát sok minden.
Igen, hogy ezek valóban szűrők, és ahogy utaltam rá, azt gondolom, hogy egy sors is kell ahhoz, hogy valaki ezeket a sarokpontokat, vagy mérföldköveket vegye. Akármennyire akarod, és
igen, lehet ráfeszülsz, nem akarni, akkor sem biztos,
sem biztos. Aha. És akármennyire két végét égeted a gyertyának, és önsorspusztítóan élsz, akkor is elkövetkezik. Tehát nem foglalkozol ezzel, nem ez a fókuszod, de akkor is elkövetkezik. Más nem akkor, tegyük fel az életmű lezárta után, vagy a...
Akkor már nem lesz.
Amikor már...
Simán benne igen. Van.
Tehát és ezért úgy érzem, hogy nem ezzel kell kalkulálni, hanem azzal kell kalkulálni, hogy a te magad mércéjének, balanszának, vagy amit az előbb említettem, annak a megfelelés, annak a nagy levegő, jó érzés és megelégedés, ez sokkal fontosabb. És ahogy az előbb mondtam, visszanézve 10 évvel felejtett munkádat is, az a pillanat, amikor ez visszaköszön. Ez, én most így szerveződöm, abszolút, vagy ezt tartom.
Abit én kihallok ebből, hogy a mű a fontos, az önkifejezés, és nem annak a későbbi történet, te marketinge, ami fontos, tehát nem arról beszélünk, hogy nincs, vagy el kell jusson hozzánk, tehát a másik oldalhoz, aki remélhetőleg élvezi ezeket, amivel is láthatja, de neked képzőművészként, festőként nem ez a feltétlenül a dolgot, hanem inkább az, hogy ezek a művek megszülessenek, és lehetőleg a legnagyobb hitelességgel önmagadhoz képes, hogy 10 év múlva rápillantasz, 20 év múlva egy festményre, azt még mindig abban az millisekundumban jónak lássad.
Igen. Ez egy jó példa volt, de tényleg így van. Ez más oldalról megközelítve, vagy ragozva ugyanezt, tulajdonképpen akkor se tudok, végeredmény az ugyanez. Azt gondolom, hogy ez az, ami előre visz, a hitelesség, azok építik, azok kövezik az utadat, illetve tulajdonképpen azok visszamenőleg is azok mutatják, hogy igen, látszik.
Oké, ez a tudatosság van ám ebben. Érdekes. Azért művészek nem szeretek általánosítani. Ha miről te beszélsz, ebben lehet, hogy már 50 évesen van benned ez a tudatosság, hogy visszatekintem, hogy elszaparáljam magam. Én, ha ezzel foglalkozok, azt ne zavarják meg az élet zajai. Vagy ha úgy megzavarják, az már azért, mint inspirálóak hasson rá.
Most szét lehet választani az alkotási folyamatot, igen, meg azt, ahogy most előre vagy visszafele nézve beszélgetünk erről, vagy próbáljuk ezt törvényszerűsíteni. Akkor, abban a pillanatban, amikor bármelyik műteremben vagyok, gőzöm nincs, hogy mik ezek a előbb általam elmondott mechanizmusok.
Ez a cél?
Ez a cél.
Ez a tudás, hogy most, nevezzük ezt most kis skizofrén megközelítés, az a Füresi Csaba most, ahogy gondolkodik erről, ez nekem nagyon tudatos. Tudatosan hoz létre egy olyan állapotot magának, amikor nem kelljen tudatosnak lennie, hanem egy antennaként működsz, és hozod le a földre azt a gondolatot, amikor nem ezzel foglalkozol. Jól értem ezt?
És ez egész más állapot. Akkor, hogyha hozzám szólnál, vagy akkor beszélgetnénk, akkor egészen, talán nem is találnék szavakat. Most más. Tehát az alkotási szellemi környezet, a flow, hát az nem itt van, az nem most okay. Itt ebben a... Igen. Most itt ez azért fontos, mert én lehetséges, hogy máshogy keresem a szavakat, máshogy jönnek föl, de mindenképpen azt az őszinte verbalizálást keresem, amit nekem jelent az az alkotási környezet, ami éppen a műteremben van, és az a folyamat. Most meg ugye próbáljuk megcsinálni ezt a...
Full abszurd, igen, festő nem a festmény keresztül beszélni, hanem szavakkal. Igen, igen. Tehát ezt tudom. Igen. Ami engem ebbe érdekel, és amiért valahol beszélgetünk, hogy maga a folyamat, mert hogy most festővel igen, vagy nem, talán ilyen szempontból, lehet egy picit lényegtelen a kérdés, az ember hogy hoz létre egy olyan helyzetet magának, ahol teljesen önmaga tud lenni, amit nem kell megmagyarázni, honnan jön, miért. Már tudtad rég, hogy te vagy ez, és annak a lehető legnagyobb százalékban próbálsz megfelelni, hogy ki vagy te. Tehát ugye te folyósdában is ki volt oda valamiért, vagy ismerd meg önmagad. Te azt szerint próbálsz élni? Bebejössz közénk, ha úgy tetszik, amikor beszélgetünk. Nyilván ezt most nem, ilyen, nem azt mondtam, hogy lejössz, hanem be. Tehát de ezeket tudatosan játszod, ezeket, hogy átjössz ez a dolgokhoz.
Mindegy, végül is, igen, igen, abszolút. Igen.
Hagyd meg egy kicsit gyakorlati oldalra. Azért ezt hagyni is kell ám a világnak, hogy ezt te tud csinálni. Neked van feleséged, neked vannak gyerekeid. Hogyan tudod, én fontosnak látom, én magam zenével foglalkoztam viszonylag sokat régebben, szerintem az vissza is jön az ember számára, tehát a művészetnek ezzel a részével, hogy hogyan tudod ezt a apuka, férj, sokszor akár marketingével is foglalkozó, elmész a könyvedhez, hogy legyen, hogy fotózzák a műveket, ami gyakorlati élet, a hétköznapokat, összeegyeztetni azzal a művész éneddel. Azért kell egy olyan környezet, egy olyan feleség, aki ezt támogatja, és tudja, hogy mikor szólhat hozzád, mikor nem.
Tehát hát azért nem vagyok ilyen, hogy nem hozzászólható.
Most nem azt mondom, hogy ilyen moccos, de hogy, igen, hogy igen, lehet, hogy lehet nem igen, ez az időpont, hogy megkérdezem, hogy vegyünk tojást, Csaba. Igen, és hát nem szólítunk meg téged ezzel a kérdéssel.
A tojást nem szoktunk venni szerencsére.
Nem, van tojás otthon. Igen, bármit, tehát hogy kell-e felvenni kenyeret otthon.
Oké, műterem nem otthon van. Ez már egy remek dolog.
Tehát fizikailag is távol van, nem voltam nálatok Salzburgban, tehát nem, fizikailag is elkülönül.
Volt otthon is. A műterem belül is szembe egy borzasztó hangos műhely volt. Akkor nekem azt egy más típusú zenével próbáltam tompítani. Ez nagyon fontos.
A környezet.
Igen, és aztán bekapcsoltam a zenét, általában klasszikus, nagyon szeretem. Ez egy vagy jazz.
Salzburgban mit hallgat az ember? Tehát nem, hogy annyira adja magát, de...
Salzburgban is azt hallgatom, ami nekem segít, hogy elvigyen ennek egy lila ködbe, amiben én vagyok ott, ahol odaérek magamhoz. Egy idő után azt se tudom, milyen zene szól, de az kellett ahhoz, hogy valami. Egyszerűen ez egy nyomott az ember, mert olyan a feje, de beteszel egy bizonyos típusú zenét, és egy kicsit stimulál, és megérkezel, és tudsz dolgozni. Uh-huh. Ez egy nagyon egyszerű tétel, egész egyszerűen Azt gondolom, hogy ez minden szakmában megvan, hol belülről jön, hol kívülről, hol segítséggel, hol ezzel-azzal. Nekem ez így érkezik meg. Nem mindig segít ez sem, de néha ez egy jó módszer. A családra visszatérve, meg egyáltalán ez azért nem egy veszett dolog. Az más kérdés, hogy nem lehet csoportosítani, vagy éles vonalat húzni, aközött, hogy te mikor vagy család apa, vagy bevásárolsz.
Vagy a szomszéd.
Igen, vagy elmész, én nem tudom, kirándulni, és mikor vagy a kirándulás közben is művész. Tehát ez nem elválasztható dolog. És az a jó benne, hogy ezt nem is kell elválasztani. Ez egész egyszerűen ez olyan dolog, mint hallottam egyszer Bartókról, amikor komponált, és a szomszédban volt egy papagáj, és átment, hogy hallgattassák már el, mert az, de tulajdonképpen ez most...
Tulajdonképpen, a zaj.
Igen, most én visszalépek a kirándulás közbe, és ha látok egy elképesztő összerendeződést a tájba, vagy a ágak között egy rendszert, és lefotózom. Tehát ez
akkor is akkor művész vagy éppen.
Úgy kibudjon. Tehát ez egy jön. Tehát a megmaradnak dolgok, meg a lefotózod. Erről is volt szó, hogy nem jegyzetkeztem, a lefotózod. De ezt nem tudom elválasztani, és azt gondolom, hogy ez így jó. Mert ez így őszinte magam számára lekövethető, hogy ez nem mesterkélt, én nem. Tehát ez mind megtörténik egyszerűen. Tehát úgy elkövetkezik.
Elfogadást. Tehát az inkább az ember, mint hogyha ne menjen ellene, csak egyszer fogadja el ezeket a dolgokat. Tehát jó hallom ki abban, amit mond?
Nem, azért, így kellett volna mondanom.
No. Nem ezt mondom, hanem hogy így értem meg, az egy másik dolog. De hogy ez nem biztos olyan könnyű. Tehát, hogy az ember elfogadja, hogy ami van, ahogy jön, kontrollálunk az dolgokat, most kirándulásom, hogy hova mész kirándulni. De a kirándulásnál fogod el látni azt a képet, azt nem kontrolláltad nyilvánvalóan.
Hát igen, most az az igazság, hogy ugye, mivel teljesen másokat csinálok, mint egy naturtájkép, hát, mondjuk ugye nem ezeket a részletek, egyszerűen ezeket nem lehet, ezek bevillanások, ezek olyan kis szösszenetek, ami aztán egy műteremben lényegi erővé válhat, egy motivummá erősödhet, de abban a pillanatban, amikor ilyen kvázi megerősítésnek, vagy refrénnek jönnek be ezek a dolgok, azok, akkor ott megtörténik, meglátod, kész, mész tovább. Na de ez egy buszmegálló is lehet, vagy a 8-as busznak a rozsdásodása, mert az a pici 5-2 négyzetméteres, gyönyörű. Mondok van, de lehet egy újság, lehet a hírek olvasás közben, vagy ezek a motivum, tehát az, hogy tulajdonképpen mi sűrűsödik meg benned, abból, hogy te élsz, te a normál életet, családi életet, egyáltalán a társadalomban egy helyedet ismerve, ott élsz, és ebben részt veszel. Hát szóval a kortárságnak vannak fokozatai, és talán színezetei. Mit jelent ez a kortárs művész? Miért? Azért, mert akkor él, amikor te...
Ez egyik fontos azért
időpontszerűen valószínűleg. De valószínűleg ő is azokat a híreket hallja, amiket te is hallasz. Vagy amit
a befolyásolás, a hatásokkal.
Na de mit mutat be az a művész a mostani világról neked? Elsősorban magának, hogy éli meg, azt kifejezi, és ez neked. És szándékosan mit akar közölni. És bocsánat, de segít-e ezzel élni neked? Vagy önmagának? Vagy hány embernek segít, vagy nem?
Hát igen, itt már ott vagyunk, hogy ennek mennyire, mennyire gyakorlati haszna van ennek, ahogy tetszik.
Hát
az a segítés, hogy nekem az elgondolkodott, továbbvitt egy gondolatot, a nyilván művészetnek azért lehet ilyen.
Igen. Ha én azzal is segítek, hogyha üvöltő szarvasokat festek naplementébe, gondolom egy pár embernek. De lehet, hogy azzal is segítek, hogyha tegyük föl a bevándorlás témájára reflektárok az egyik, vagy migráció témájára az egyik munkámmal. Na most...
Ki dönti el? Te.
Oké. Ez nem azt jelenti, hogy a kettő között élesen húzódik egy vonal, és azt mondjuk, hogy a naplementében üvöltő szarvas, az, és tájkép, és nem tudom mi, az nem kortárs, és a másik az feltétlenül kortárs. Ennek azért elmosódottabbak a határai, de mégis ki lehet tapogatni, hogy mi az a probléma, amit valaki felvet, és hogy nyúl hozzá, és amikor te azzal a képpel vagy műalkotással találkozol, akkor esetleg megszólal benned az a kérdésrendszer, vagy válaszrendszer, amivel újra definiálod magad, vagy megerősíted magad, hogy jó, amit eddig tudtam erről a dologról, vagy nem tudtam, melyik a több ingert, ez a típusú alkotó, vagy az a típusú, vagy akinek ilyen szemlélet, vagy aki ilyen munkát hoz létre, ahhoz, hogy te ezt, ahhoz a mai világban, mint kortárs éljél, megél dolgokat, és amikor te megéled ezt, és megerősíted magadban, hogy igen, nekem továbbra is ez a véleményem, és de jó, hogy ezt láttam, mert pontosan, azt gondolom, hogy ez, mondtad te az előbb, hogy haszna. Hát mondjuk, ha nem is haszna, vagy ha egy hasznosságnak
én
mondjuk.
Én sem azt mondom, hogy ez, okay, gondolom, hogy ez így, a, vagy de... gyakorlati oda, csak ez nem egy, meg kettő, az kettő.
Tehát tulajdonképpen oké, de akkor azt mondjuk, hogy a szerepe a művészetnek, igen. Akkor ez így, ez is használható, ez a
pár abszolút, szó. Abszolút, persze.
És akkor azt mondom, hogy így már akkor az a kortárs művész hova érkezik el, vagy mi a szerepe, és én azt gondolom, hogy a tematikusságnak nagyon nagy ereje van. Tehát, hogyha most megnézzünk egy legújabb kutatást, nemzetközi kutatás, statisztika, hova fejlődik a képzőművészet a világon, akkor 90%-ban az az eredmény jön ki, hogy egész egyszerűen egész erőteljes reakció, és egyre erőteljesebb reakció a kisebbségi problémára, a menekült kérdésre, a klímára, a környezetkultúrára, egyáltalán az emberiségre.
Hát a mai kihívásokra reflektál.
És 10% marad mondjuk az igénye szórakoztatásra. Igen, és
De a szórakoztatás, igen. Igen, érdekes. A szórakoztatás az kevésbé jutott eszedbe, mert ez ugye itt inkább gondolatiság, elgondolkodás. Pont hallgattam idefel egy jó kis podcastet kollégától Amerikából, ahol beszélgettek a tribalizmusról, ha létezik egy magyarhoz a kifejezés, és nagyon jól megfogalmazta a professzor, hogy egyszerű ez a tudomány, az, ahol kialakul, ahogy mi vagyunk, meg ők. Tehát elkülönül a mi, az őkkel szembe az embereknél, hogy hova tartozol te, hova nem. És ez a polarizáció azért erősen látható. És most nem tudom, hogy művészetben vagy száz évben meg tudjuk-e mondani, hogy ez, ami a klímakutatásra így reflektált, ez meg erre, és milyen érdekes ezt látni.
Ja. Azt gondolom, hogy lehet, hogy rosszul fejeztem ki magam, nem ennyire direkt ez a dolog, hanem nyilván áttételesebb és ettől cizelláltabb, de mégis valahol a motivumrendszer, a témája, annak az alkotónak a szemlélete erre irányulóan ezeket a témákat boncolja, ezt mutatja be, az neked valószínűleg máshogy érkezik meg, mint...
Persze. De szerintem ez így nagyon-nagyon jó, és talán ezért nem értettem a középiskolában, amikor műveket elmagyaráznak az embernek, hogy így kell értelmezni, mert valaki így értelmezi, valaki úgy. Nyilván Bachot sem lehet egyből 2 évesen élvezni, tehát azért kell egy tanítás, egy nevelés, és minden művészetben, hogy érteli is tudja az ember a művészetet. Viszont, hogyha arra kérdezlek így, hogy a gyerek, és tudom, hogy ez most spekuláció, tehát tudjuk a tuti választ, de miben lehet más, vagy mi az, amit tanulhatnak a gyermekeid, látva az apjukat, aki nem tudom, nem bolti eladó, tehát nem a legszokás, mi az apukát festőművész, tehát azért viszont ritkán mondják ezt az emberek. Tehát mi az, amit, és nem azt mondom, hogy feltétlenül közölni akarsz, hogy így kell élni, de mit látnak olyat, ami talán segíti őket, hogy jól éljék meg az életüket. Tehát a döntéseiknél úgy döntsenek, ami nekik személy szerint jó lehet. Nem tudom, hogy ez elgondolkodtál.
Igen, de már még ilyen kérdéseket feltenni óriási. Ezek jó, tényleg valahol most kicsit úgy kéne, mint ha látnám magam kívülről, nem kalkulálok azzal, hogy ők az életükben mennyivel visznek el többet, vagy kevesebbet, azzal, hogy én nekem ez a szakmám.
Nekik ez a természetes, az nagyon fontos. Tehát ugye igen. Ők ebben igen. Ülnek bele, igen. De valamit kapnak, és előbb-utóbb azért ők is élnek egy saját környezetben. Ha képzőművész lesz, ha nem lesz igen. Az. Mi az, amit kaphatnak tőled, amire azt mondtad, 20 év múlva visszatekintenél, csak nem a festményedre, hanem a gyerekedre, aki ott ül, hogy ezt azért lehet, hogy tőlünk vitte otthonra, és ennek örülök abban a millisekundokban.
Hát, ha most beírjuk a naptárba, és 20 év múlva meg légy szíves,
én ezt be fogom írni, és remélem, hogy át tudjuk beszélni.
Nézd, ez oké. Okay. Remélem, hogy akkor nevelsz, amikor nem nevelsz, ezt nem remélem, ezt tudom. Amikor egy, és vett tudomásul, hogy ezt nem is ezt na az itt bejön, és itt kimegy. Viszont amikor, amikor élsz, és ellesnek dolgokat, és látnak dolgokat, a gyerek az úgy másol, másolódás van, és egy rendszer, akkor azt gondolom, hogy ők elnézik azt, kilátják, kiérzik, amit nekik kell, és definiálják, hogy ilyen akarok lenni, vagy nem ilyen akarok lenni. Először olyan akar lenni, mert minden gyerek. Utána aztán kidőzik, nem ilyen akarok
az
lenni.
Az a tínédzserkor, aztán dől el a dolog.
És azt teljesen látom, hogy mi az, ami úgy reakció szinten is megjelenik, ami nagyon hasonló, meg mi az, amiben már leválik és saját magát keres, és mi az, amely a teljesen az övé. Ezt jól látni. Én azt gondolom, hogy létezik egy harmónia, egy mindent fölülíró a rendszer, amiben ők a saját receptükbe tudnak annyit átmásolni, áthúzni, ami nekik pont elegendő lesz ahhoz, hogy a saját egyéniségű pontban megszabott és legjobban klappoló rendszert tudják élni. Ez most így.
Abszolút. Tehát énkem azt mondod, hogy önmaguk lehessenek.
Abszolút. És ez, ha megint olyan, hogyha befolyásolni akarod, az se jó, ha pedig nem mutatsz példát, vagy egy mintát, vagy egy előképet, az se jó. Nyilván. Ez egy... Szóval itt most nyögtem, de a lényeg az volt, hogy...
Én azért értem, amit gondolsz, mert amit látok sok szülőnél, ez az áldozati szerepben van benne, tehát ilyen megdöglik, hogy jó szülőni, értsd jól, amit gondolok, apa, anyaként, nekem ott kell lennem, csinálni, vinnem kell mindenhova, stb. És olyan, mintha, amit én kívülre látok, és próbálok saját ilyenben értelme nem így vinni, hogy elfelejt ő az lenni, aki. Tehát a szülő maga. A Vekerdi Tamásnak sok jó gondolata van, nekem az egyik nagyon tetszett, hogy tessék megérteni, boldog szülőnek van boldog gyermeke. Most a boldog szülő, az meg úgy lesz boldog szülő, hogy az, aki.
Ez így van. Jó, de oké, csak hát hogy mondjam, ez nagyon jók ezek a kérdések, mert azt feszegetted folyamatosan, hogy egyszerre hogy tud az ember benne lenni, meg kívülállóként is elemezni. Szinte az első kérdéstől így megyünk, mert tulajdonképpen mindennek megvan a maga éppen helyi értéke, vagy pillanatnyi momentum értéke, amiben te benne vagy. Igen. Nem tudod kétféleképpen. Akkor tudom, most a kérdés hatására így gondolkodok a családról, akkor azt próbálom megnézni, hogy én milyen vagyok. De amikor benne vagyok és hazamegyek, akkor nem gondolkodom, hogy most
még
milyen
szép,
vagyok, hanem...
Még szép,
de ez mondom, hogy tulajdonképpen, ha Igen, hát ez a, nyilván Vekerdi Tamás, én is nagyon kedvelem, és teljesen jó, boldog szülőnek van boldog gyereke. Na most ez a boldog dolog se lehet előidni, na most boldog vagyok, hanem tulajdonképpen ezek össze, rengeteg szál kell ehhez, hogy összeérjen térben, időben, és eredményezzen olyan helyzetet, hogy én ezt megéljem, hogy boldog vagyok. És ha a gyerek antennája odaér, akkor ezt veszi, és tulajdonképpen ennek vannak tünetei ennek a boldogságnak, más élethelyzetek keletkeznek, egészség, nem egészség, stb. Boncolgatjuk, és ezt leveszik, és ők is ilyenek akarnak lenni.
Én szerintem leveszik. Tehát az antennájuk, jobb antennájuk nincs, mint senkinek, mint a gyerek.
Érzékeny. Így van.
Tehát szerintem annál komolyabb lakmuszpapír a világon nincs, és ezt néha szörnyűködve veszik észre, jé, ez én is lehettem volna. Néha meg azt mondjuk, hogy, és nem tudom, hogy ez sem, hogy jól, meg rosszul csinálni, mert az, az nem tudom, nekem amióta gyerekem van, azóta a lelkismert fudás is állandóan benéz, hogy ezt nem így kellett volna, nem kellett volna kiabálni, azért most keményemnek kellett volna, stb. Tehát ez egy állandó játék valahol, nem?
De.
Köszönöm.
De így van, ez így van, de nem tudod abban a pillanatban, abban a pillanatban van a te egyéniséged, ami fölülír mindent, a reakciód, az őszinte reakciód, azt nem tudod stimulálni, még most keményebb akarok lenni. Ilyen nincs. Egyszerűen nincs.
Egyszer megint ott vagyunk, hogy elfogadás. Tessék, te az ember eljusson oda, és valószínűleg 20 évesen nincs is ott a helye, amikor mert 20 éves, mindegy megmondják, hogy miért 20 évesen kell lázadni, 30 éves, stb. Van ez a gondolat. De így már 40 vagy 50 plusz gondolatban az ember, és a Viktor Frankl-nek ez a gondolat nagyon tetszik, hogy elfogadás. Hogy este azt mondja, hogy ma sem történt velem semmi rossz. És ez mekkora nagy dolog, hogy örüljek annak, amiben benne vagyok. És azért, hogy nyilván egy mélypontra indult a maga sztoriával, elfogadni a dolgokat, és mindig lehet rosszabb, összehasonlítani, hogy jobbat akarok, stb. Ráadásul nyugati társadalom, szerintem komoly értékválságban vagyunk itt, kapaszkodókat keresgéljük, másik műsor témája, ebben nem is akarok nagyon belemenni, de azért szeretem egy picit ezt a reflexiót a gyerekek oldalára befejezni, mert ez fontos szerintem. Tehát, hogy most festő vagy nem festő vagy, hogy hogyan éled az életed? Hogyan állsz? Hogyan leszel hiteles magadhoz? És szerintem nekem a legerősebb momentum a beszélgetésben veled az volt, az a miniszekundum a 10 év után festmény ránézni, mert ez egy megerősítés magadnak, hogy talán jól döntök, önmagad mozhűen döntök. Aztán, hogy ez hogy lesz, azt majd meglátjuk, mert nincs semmilyen biztosíték ilyen szempontból. De legalábbis nekem ez az, ami ilyen visszacsatolás ilyen szempontból.
Tehát akkor, amit utána mondtam, az tulajdonképpen nem
Totán
is... Totán kiválkatod, mert onnantól...
Nem. Tehát én magam számára, amit is most megpróbálom összefoglalni, ezt a vonalat, amit én próbáltam indulni, hogyan kezd az ember képzőművészként, egyszerűen hogyan kezd el rajzolgatni, és ez teljesen természetes vonal. Nem kell megmagyaráznunk honnan, elindul. Nyílnak az ajtók, egyre jobban nyílnak. Ezek az ajtók szerintem még mindig nyílagatnak. Ahogy azt mondtad, keresgélsz ott, még egyre mélyebbre tudsz menni, és milyen jó. Korhoz nem köthető a te művészeted, sőt, ahogy mész előre, barna inkább, mint a jó bor, érik az ember. És nyílik, és amit láttam, ahogy nyílik, azt megpróbálod megtartani, ami gyerekkorunkból az emberek hajlamosak elveszíteni. A kíváncsiságot, az eredetiséget, és ezeket nagyon-nagyon vigyázol erre. Tehát én ezt hallom ki ebből, és én ezt viszem magammal innen Budáról haza, hogy erre oda kell figyelni, és ebből viszont kell tudatosság. Én valahogy akkor is azt mondom, ezt látom, hogy amikor művészet van, odafigyelek, figyelek a hangokra, hát egy busz megálló rozsdafoltja, és a többi, de nem, ez fontos, hát létezik ilyen, egy rozsdafolt. Én is jegyzetelem a magam gondolatait, akár az, hogy kivel fogok beszélni, miről fogok beszélgetni, én nem főállású podcastelő vagyok, hanem főállású beszélgető, inkább ezt mondanám. És ezeket magammal viszem, és abszolút van ennek így értelme, hogy próbáljuk megőrizni, és ha ezt jól csináljuk, és családunk van, gyerekünk van, akkor ezt tovább tudják vinni. Mert azért marha nagy ám a szél, és kimondtam ezt, hogy kincs elkezdett zuhogni az eső ebben a pillanatban, nagy a zaj, amelyet éppen nem tudom kontrollálni, de eldöntöm, hogy ezt az eseményemet kinyitom-e, és akkor is az én világomat fogom élni, mert én ebben vagyok otthon. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk, hogy
én
nyitott
köszönöm.
Voltál.
Köszönöm, hogy kinyitottál.
Igen, kinyitottalak?
Most így nyitottál ki. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!